Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Gyors kölcsön. A Nemzetközi Valuta Alap kétszer több pénzből segíthet a bajba jutott országoknak. Nem az adótervekre, a szakszervezetek és a munkaadók is elutasították a kormány elképzeléseit. Civilekre lőttek, izraeli katonák ellen követel vizsgálatot több emberjogi szervezet.
Egy angol párharcot rendeznek a labdarúgó BL negyeddöntőjében, de a sláger meccs a katalán-bajor mérkőzés lesz.
100 milliárd dollárral járul hozzá az Európai Unió ahhoz, hogy megduplázzák a Nemzetközi Valuta Alap forrásait, ebből pedig gyors és rugalmas kölcsönöket folyósíthatnak a gazdasági válság miatt bajba jutott országoknak. A brüsszeli kétnapos uniós csúcs záró dokumentuma szerint megállapodtak arról is, hogy a G20 csoport áprilisi londoni találkozóján az Unió a nemzetközi pénzügyi rendszer átalakítását és átfogó ellenőrzését javasolja majd. Brüsszelből Víg Zoltán tudósít.
Az Európai Unió hosszas viták után három szinten és háromféle szerkezetben határozta meg, hogy hogyan lép fel a válság ellen. Az első ezek közül az, hogy az Nemzetközi Valuta Alappal, az IMF-el karöltve kb. 75 milliárd euróval növeli az IMF valuta keretét, és ebből tudnak a nemzetközi szervezetek segíteni a bajba jutott Európán kívüli országoknak főként. A második fontos lépés, hogy az Unió nem eurózónába tartozó tagállamjának szánt 25 milliárd eurós segélykeretet, vagy válságkezelő alapot felemelték 50 milliárd euróra. Ebből korábban kapott Magyarország is, jelenleg a tervek szerint Románia és Litvánia részesülhet belőle. A harmadik pedig az a híres 5 milliárdos gazdaság élénkítő csomag, amelyel elsősorban energetikai és informatikai beruházásokat, illetve munkahelyteremtést támogatnak a keleti tagállamokban. Magyarország egyenlege ebben a csomagban körülbelül 15-18 milliárd forint pluszt mutat. A forrás egyébként a tagállamok többletbefizetése, de ebből a keretből jut majd a magyarországi energiarendszerek, illetve a Nabucco vezeték építésének előkészítésére is. Egyébként ide kívánkozik, hogy az záró dokumentumba bekerült egy részint magyar eredetű javaslat is, miszerint a nyugati anyabankoknak, a nyugati tagállamokban működő anyabankoknak sokkal hatékonyabban és határozottabban kellene segíteniük a keleti lányvállalatokat is, hiszen ahogy a magyar miniszterelnök elmondta a délutáni tájékoztatójában, ezzel is gátat vethetnek a spekulációnak és erősíthetik a keleti pénzpiacok biztonságát.
90%-os büntetőadót szavazott meg az amerikai képviselőház azokra a jutalmakra, amelyeket olyan cégek felső vezetői kapnak, amelyeket az amerikai adófizetők milliárdjaival segített ki a kormányzat. Óriási felháborodást váltott ki, hogy az AIG biztosító 165 millió dollár jutalmat akar kiosztani dolgozói között, miután 170 milliárd dollár közpénzt kapott a bankmentő csomagból.
A bankok pénzt kapnak, mi meg a szemetet, kiabálja ez a tiltakozó. Több mint 100 városban szerveztek tüntetéseket a vállalati túlköltekezések ellen. A demonstrálók szerint nyilvánvaló, hogy a cégek elherdálják a közpénzt, amit kaptak. Naponta olvassuk az újságban, hogy milliárdokat kaptak a mi pénzünkből, aztán pénzt osztogatnak a főnököknek. Ha felfognák, hogy a dolgozó emberek mennyire szenvednek, más lenne a helyzet, de ezek semmit nem értenek, mondja a tiltakozás egyik szervezője. A képviselőház éppen ezért elsöprő többséggel szavazta meg a 90%-os büntetőadót. Ezt minden prémiumra kivetik azoknál a cégeknél, amelyek kaptak a bankmentő csomagból. Az amerikai elnök tegnap este Jay Leno talkshowjában is arról beszélt, mennyire felháborítja, hogy olyan cégek, amelyek milliárdokat kaptak, hogy talpon maradjanak, dollármilliókkal akarják jutalmazni alkalmazottaikat. Az is gond, hogy az AIG jutalmakat osztogat, de sokkal nagyobb baj a társadalmi üzenet. Mindenkinek meg kell értenie végre, hogy ami sok, az sok, mondta az elnök. A tiltakozók azt követelik, a kormány vegye vissza a pénzt a rosszul gazdálkodó cégektől. Szerintük milliárdokat adni a bajban lévő cégeknek olyan, mintha az állam a kudarcot jutalmazná.
A szakszervezetek és a munkaadók is elutasították a kormány adóterveit az országos érdekegyeztető tanács ülésén. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége demonstrációt szervez április 4-ére a fővárosban, ha a kormány addig nem változtat elképzelésein. A szakszervezetek leginkább a béren kívüli juttatások megadóztatását és az önkéntes pénztárak adókedvezményeinek megvonását bírálták. A pénzügyi államtitkár azzal indokolta a kormány terveit, hogy mindenképp növelni akarják a foglalkoztatást, de emellett nem szaladhat el a hiány sem.
Az érdekegyeztető tanács ülése előtt még teljesen oldott volt a hangulat a kormány, a munkadói és a munkavállalói oldal képviselői között.
Katasztrofális eredménnyel járhat, amatőr munkával állunk szembe.
Az adócsomagot ért első bírálatok után gyökeresen megváltozott a helyzet.
Tisztában vagyok azzal, hogy túl nagy elismerése nem számíthatunk e tekintetben.
Ennek ellenére az államtitkár mégis azt kérte a résztvevőktől, hogy fogadják el az adóterveket. Azt mondta, hogy a járulékok 5% pontos csökkentése például 8%-kal növeli a foglalkoztatást. A személyi jövedelem adózás átalakítása pedig az adóelkerülést csökkenti.
Én azt gondolom, hogy az adócsomag az semmi másról nem szól, mint egy jövedelem átcsoportosításra. Egy jövedelem átcsoportosításról a munkavállalók kárára és a munkáltatók javára.
A szakszervezetekkel szemben a munkaadók kevésnek találják a kormány intézkedéseit. Így például, amelyeket a foglalkoztatás bővítése érdekében terveznek.
Ha összerakjuk az intézkedéseket, azt a sort, amit itt most elénk tettek, akkor ennek az igénynek nem felel meg ez a javaslat. Itt nincs érdemi csökkentés.
Már ami a munkáltatói terheket illeti. A szóvivő sajnálja, hogy a kormány semmit nem vett át a munkaadók által a válság csökkentésére kidolgozott javaslatokból.
Úgy döntöttünk, hogy április elejére, április 4-ére egy demonstrációt szervezünk.
Ezt már az OIT szünetében jelentették be a szakszervezeti vezetők, mert mint mondták, tűrhetetlen, amire a kormány készül. A demonstrációt a Kossuth térre tervezik, és 10-15 ezer ember részvételére számítanak.
A kormány megváltoztatna a családi pótlék rendszerét. 15 év felett csak akkor járna a támogatás, ha a gyerek iskolába jár. A tankötelezettség most is 18 év, de ennek nem mindenki tesz eleget. Az SZDSZ szerint a módosítással a hátrányos helyzetűeket sújtaná a kormány. A szakminiszter azt mondja, épp az ő érdekükben akarják a változásokat.
18 éves koráig mindenkinek iskolába kell járnia. Ez a szabály, de nem mindig ez a gyakorlat. Ebben a szakiskolában 39 olyan diák van, aki csak elvileg jár ide.
A júniusi beiratkozási kötelezettségüknek eleget tettek, ám azóta ezeknek egy jelentős részével nem találkoztunk, tehát a fizikai valóságukat sem ismerjük, hogy hogyan néznek ki, egyszerűen nem jelennek meg az iskolában.
Az iskola tehetetlen, nem tudja rákényszeríteni a fiatalokat, hogy tanuljanak. Borosnyi unokája is kimaradt az órákról, mert 15 évesen terhes lett.
Nem ment iskolába, hát hol engedtem volna? Nagy hasal iskolába, gyerekek közé.
A kormány szigorítana. A tervek szerint 15 éves kor fölött a családi pótlékot egyfajta képzési támogatássá alakítanák, vagyis csak akkor fizetnék ki, ha a gyerek tényleg jár az iskolába.
A szegény embereken csattan itt az ostrom mindenféle formában. De adják a gyerekeknek, nekik jár. Ha menne, akarnak tovább tanulni, ahhoz igen, hogy igenis járjon nekik az a pénz.
A szakminiszter azt mondja, épp a hátrányos helyzetűek érdekében akarnak átfogó változásokat. A családi pótlék rendszerének szigorításával együtt hozzányúlna a kormány a szakképzéshez és a gyermekvédelmi rendszerhez is.
Ez természetesen egy olyan eszköz, ami figyelmeztető a család számára, és a hozzátársuló eszköz pedig olyan eszközrendszer, amely segíti a családot, az iskolát, hogy az alapvető érdek a gyerek iskolába járása érvényesüljön.
A kormány elképzelései szerint lehetőleg már ebben az évben, de legkésőbb 2010-től bevezetik a változásokat.
Egyelőre nem tudott megállapodni a négy parlamenti frakció arról, hogyan osszák újra a bizottsági helyeket és parlamenti tisztségeket az MDF képviselőcsoportjának megszűnése után. Az MDF frakciója hivatalosan éjfélkor szűnt meg, reggel már a táblát is leszerelték a képviselőcsoport irodájának ajtajáról. A tisztségek elosztásáról Szili Katalin házelnökkel egyeztettek a frakció képviselői.
Hétfőn 12 órakor folytatjuk a megbeszélést. Nagyon jól haladnak, körvonalazódik már a megállapodás, és biztos vagyok benne, hogy hétfőn valamennyi független képviselő számára már bizottsági helyekről fogunk tudni dönteni.
A honvédelmi miniszter szerint a megváltozott globális kihívásokra a NATO csak akkor tud megfelelő válaszokat adni, ha maga is változik. Szekeres Imre a Magyarország 10 éves NATO tagságának évfordulójára rendezett nemzetközi konferencián mondta ezt. Szerinte a szervezetnek a biztonságpolitikai kérdések mellett olyan témákkal is foglalkoznia kell, mint a munkanélküliség, az energiabiztonság vagy a terrorizmus. 6 éve támadta meg az Egyesült Államok Irakot, hogy megdöntse a Saddam rendszert. Az iraki fővárosban ma már nyugalom van, Moszul városa viszont a legveszélyesebb hely az országban. Több terrorista sejt is megbújhat a környékén. Az Obama kormány tervei szerint idén június végéig az összes csapatát kivonná az arab országból. Az Egyesült Államokban mindenütt az invázió kezdete óta elesett amerikai katonákra emlékeznek.
Gyönyörű tavaszi délután egy Los Angeles-i strandon fürdőzőkkel. Az amerikai zászló itt is lobog, mint minden közterületen Amerikában. Csak hogy itt félárbócon van, sok ezer halott katona tiszteletére. Az Irakban 6 év alatt elhunyt amerikai katonák emlékére a strand egy része olyan, mintha a washingtoni katonai temetőben járnánk. A kereszteket, félholdakat és Dávid csillagokat veterán katonák kezdték itt felállítani 5 éve, a Bush kormány Irak politikáján felháborodva. Hetente egyszer a gyönyörű strandot a halottak emléke uralja. Akkor kezdtük, amikor a Bush kormány megtiltotta, hogy képek készüljenek az Irakból hazahozott koporsókról meg a temetésekről. Az embereknek igenis tudniuk kell, hogy a háborúért más emberek az életükkel fizetnek, mondta az egyik szervező, egy vietnámi veterán. A fürdőzőkre tett hatás sokkoló. Megrendülve nézik az elhunyt katonák képeit, a homokban felfeltűnő rokonokat, akik a névvel ellátott keresztekhez virágot is hoznak. Ez az asszony a sebesült, súlyosan vérző iraki gyerekek képei után nem is volt képes a strandon maradni a családjával. Sokat gondoltam arra, amíg Bush volt az elnök, hogy inkább elviszem a gyerekeimet Amerikából, mint hogy az én fiamat is elküldhessék meghalni egy elhibázott háborúba. Semmi keresnivalónk, ott nincs jogunk másokat meggyilkolni, mondta az asszony. A csendes óceán parti Arlington temetőben egyre több keresztet pirosra kell festeni. Ez 10 katona emlékhelyét jelenti, mert a strandból még több helyet már nem kaptak a veterán katonák. Az emlékhelyen egy tábla figyelmeztet arra, hogyha itt nem csak az amerikai, hanem az iraki áldozatokról is megemlékeznének, akkor ezen a Los Angeles-i tengerparton erre 200 kilométer sem volna elég. Kaliforniából a híradót Bombera Krisztina tudósította.
Többször is védtelen civilekre lőttek izraeli katonák a december végén indított gázai offenzíva alatt. A Haaretz izraeli lapír erről a harcokban bevetett katonák beszámolóira hivatkozva. A hadsereg már vizsgálatot indított, de több izraeli emberjogi szervezet független nyomozást követel.
Többször is előfordult, hogy védtelen palesztin civilekkel végeztek izraeli katonák a gázai övezeti hadjárat során. Ez derült ki a harcokban résztvevő izraeli katonák beszámolóiból, amelyekből a Haaretz című izraeli napilap közölt részleteket. A Yitzhak Rabin meggyilkolt miniszterelnökről elnevezett katonai akadémián végzett katonák, pilóták beszéltek ezekről az esetekről. Megdöbbentettek bennünket ezek a beszámolók, mondja az akadémia igazgatója. Indokolatlanul lőttek civilekre, vandálkodtak a katonák. Úgy érezték, hogy a palesztinokkal szemben korlátozás nélkül lehet erőszakot alkalmazni. Izraeli jogi szakértők szerint azért különösen aggasztóak ezek a beszámolók, mert nem a palesztinoktól, hanem izraeli katonáktól származnak. A hadsereg először azt mondta, hogy nincs tudomása ilyesmiről. Később bejelentették, hogy azonnali vizsgálatot rendelnek el. Ezzel azonban nem elégednek meg az izraeli jogvédő szervezetek. Csak független vizsgálat garantálja a tárgyi lakosságot, mondja az egyik legnagyobb izraeli emberjogi csoport vezetője. Szerinte azzal, hogy a katonai ügyészség vizsgálódik, Izrael nem tesz eleget a nemzetközi jog szerinti kötelezettségének. A december 27-én indított, alig több mint három hetes izraeli offenzíva 1300-nál is több palesztin halálos áldozatot követelt, ebből 900 civil. Palesztin orvosi források szerint a halottak között volt 423 gyerek, 110 nő és 123 idős ember. 14 orvos és 4 újságíró is meghalt a fegyveres konfliktusban. 5000 ember, köztük csaknem 2000 gyerek sebesült meg a harcokban. A zsidó állam hivatalos adatai szerint izraeli részről 10 katona és 3 civil vesztette életét.
Úgynevezett öngyilkos őrizetben van az amstetteni rémként ismerté vált József Fritzl. Mindent megtesznek ugyanis azért, hogy ne árthasson magának. A Szentpölteni börtönből a bécsi Mittersteig börtönbe viszik, itt döntik el, hogy milyen terápiára van szüksége. Tegnap ítélték életfogytiglani börtönre azért, mert háza pincéjében 24 éven át fogva tartott a lányát és a vérfertőző kapcsolatból született gyerekeiket. Közben Lengyelországban is elkezdődött a csak lengyel Fritzlként emlegetett férfi pere. A 46 éves férfi 6 éven át fogva tartotta és megerőszakolt a lányát. Franciaországban elfogtak egy 17 éves fiatalembert, akinek köze lehet a délutáni lyoni lövöldözéshez. Gyermekükre váró szülőkre nyitott tüzet egy férfi egy óvoda előtt. 11-en megsebesültek, édesanyák, illetve egy éppen a közelben lévő rendőr. A támadó sörétes puskával lőtt rá a nőkre, majd elmenekült. Itthon színdarabokkal, szituációs játékokkal próbálnak segíteni az erőszakos iskolai helyzetek megoldásában civil szervezetek. Főként arra koncentrálnak, hogy a tanárok hogyan tudják leszerelni az erőszakoskodó diákokat.
Álljál az utánból?
Kedvesen, nem tudom, hogy
nem hallottad, hogy mit mondtam?
Álljál. Nagyon fontos, várj!
Nem mondjam még egyszer!
Iskolai erőszak, de ez nem a valóság, hanem egy színházi előadás a fővárosi Teleki Blanka gimnáziumban. A Kikat című darab elején megüti tanárát az osztály rossz fiúja, mert kettes helyett hármast szeretne. A színdarabot Németországban írták, ott ez az iskolai konfliktus kezelés bevált módszere.
Úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól lehet majd használni, akár konfliktus kezelésre is, akár egyszerűen arra, hogy a diákok és a tanárok közti kommunikáció jobb legyen.
Az előadás után a színészek és a rendező egy drámapedagógussal közösen beszélget a gyerekekkel. A holnapi hivatalos premier után más iskolákban is előadják a darabot, csak hívni kell a produkciót.
Nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk olyan iskolákba, ahol ilyen hátrányosabb körülmények közül levő gyerekek vannak, ahol ilyesmi előfordulhat.
Ez a szegedi Móravárosi szakiskola. Verekedés, agresszió itt is van, de az igazgató szerint kis gyakorlással sok helyzetet meg lehet oldani.
A gyerekek is hozzájuthatnak olyan technikákhoz, konfliktuskezelési technikákhoz, amik számukra könnyebbé teszik egy helyzet megoldását.
Az iskolának az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet is segít, a kollégák tapasztalatait gyűjtik össze.
Ennek a programnak egyrészt az a lényege, hogy ismerjék meg minél többen, hogy hogyan lehet úgy konfliktust megoldani, hogy az ne okozzon sérülést, hanem valóban egy konszenzusra jusson a két fél.
Jó napot kívánok, Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet!
Szegeden az intézet irodájában egy zöld szám is működik, ahol a tanárok szakértőktől kérhetnek segítséget.
Milyen jellegűek ezek a problémák?
Ilyen iroda néhány nappal ezelőtt már nyílt Miskolcon, és a hónap végéig lesz még egy Pécsen is. Ettől a három regionális központtól nem csak azt várják, hogy a már kialakult konfliktusok rendezésében segítsen, hanem a megelőzésben is. A híradót Szegedről Szimicskó László tósította.
Műkincs szolvajokat fogtak a rendőrök Budapesten, 109 grafikát loptak el egy 8. kerületi lakásból, köztük Ripple-Rónai, Czóbel és Kmetti műveket. A rendőrök az eladás előtt fogták el a tolvajokat, a 25 millió forintot érő alkotásokat 15 millióért árulták Magyarországon. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lett volna a vevő. A jegyek 92%-a elkelt a ma kezdődött 29. budapesti tavaszi fesztiválra, az idei díszvendég Csehország. A hivatalos programot is egy cseh művész, Alfonz Muhatárlatával nyitották meg a Szépművészeti Múzeumban. A következő több mint két hétben csaknem 50 helyszínen 248 program várja majd az érdeklődőket. Sporthírek jönnek, Török Olivér.
Köszönöm. Barcelona, Bayern a 8 között sorsoltak a labdarúgó bajnokok ligájában. A negyeddöntő első mérkőzéseit április 7-én és 8-án játsszák.
Club drawn. In the quarter final draw is Villarreal from Spain.
A sárga tenger alatt járók volt az első csapat, melynek neve az üveggömbből előkerült, és hamarosan kiderült, hogy mellé az Arsenalt sorsolják, vagyis 2006 elődöntője megismétlődik, akkor az ágyusok örülhettek.
Manchester United.
A címvédő az FC Portót kapta ellenfélként, amely 2004-ben kiütötte, most ez óriási szenzáció lenne. E két negyeddöntő győztese játszik majd az elődöntőben. A másik ágon Liverpool-Chelsea párosítás, ebben semmi meglepő nincs, hiszen 2005 óta folyamatosan minden BL szezonban találkoznak. A Bayern München és a Barcelona viszont eddig csak 1998-ban volt egy csoportban a Bajnokok Ligájában. Akkor mindkét mérkőzést a bajorok nyerték, most az első találkozó Barcelonában lesz, és ezt élőben közvetítjük a magyar televízióban.
Az UEFA kupában is sorsoltak, itt a negyeddöntőben a Hamburg a Manchester City-vel, a Paris Saint-Germain a Dinamo Kijevvel, a Shakhtyor Donetsk az Olympique Marseille-jel, még a Werder Bremen az Udinézével csap össze. Az első a második ellen vasárnap 12 óra 42 perckor az MKB Euroleasing Sopron Mizópécs női kosárlabda rangadót közvetítjük az M1-en. Mindkét csapat azonos pontszámmal rendelkezik a bajnokságban. A soproniak legutóbb meglepetésre kikaptak Szegeden.
Kemény menetelés vár a bajnok Sopron együttesére. A Magyar Kupa és az Euroliga 4-es döntője előtt örök rangadó a Pécs ellen. Barjós előjel, hogy az MKB Euroleasing Sopron az előző fordulóban vereséget szenvedett Szegeden.
Remélem azt, hogy egy jó játékkal, egy más ritmusban tudunk kosárlabdázni, mint ahogy Szegeden tettük. Elsősorban a támadásban, hiszen a védekezésben ott is stabilak voltunk. Hogyha ezt a védekezést tudjuk folytatni, és ki tudjuk hegyezni a támadójátékunkat, akkor a hazai pályán mindenképpen a győzelemben reménykedhetünk.
Tehát Sopron-Pécs összecsapás az alapszakasz győzelemért az MKB arénában vasárnap délidőben. A csúcs találkozót az M1-en közvetítjük.
Négy hónapos meccs után a Szolnok nyert. Tavaly november végén a vendég Szolnok győzött a Körmend elleni férfi kosárlabda mérkőzésen, miután a sport állandó választott bírósága az eredeti jegyzőkönyvben szereplő 65-66-os eredményt hitelesítette. Ezek szerint a körmendiek utolsó kosaránál a labda a dudaszó után hagyta el a hazai játékos kezét. Három évvel ezelőtt már rendeztek BMX Európa bajnoki fordulót Sopronban, idén ez elmarad.
2008-ban nagyot nőtt a magyar BMX ázsiója, hiszen mind a férfiaknál, mind a nőknél volt versenyzőnk a pekingi olimpián. 2009 viszont hatalmas presztízsveszteséggel kezdődik, hiszen nem tudjuk megrendezni a soproni EB futamot.
Sopron városa, megyőgő városa mindent megtett, azért több millió forintos munkálatokat segített a rendezés feltételeinek biztosításában, és a soproni klub is több millió forinttal hozzájárult, pluszban még a társadalmi munkával az elvén megrendezéséhez, de sajnos az elnökség, amit vállalt, az elnök úr, az alelnök úr és a főtitkár úr, sajnos nem tudta teljesíteni. Ez 2 millió forint kellett volna az elvén megrendezéséhez. Óriási probléma ez a szövetség részére. Ez egy akkora presztízsveszteség, hogy legközelebb azt hiszem Európa-bajnokság vagy nemzetközi verseny Magyarországon csak akkor lesz, ha Budapesten lesz olimpia.
Azért még a pekingi olimpiának köszönhetően szerencsére pozitív híreink is vannak a BMX házatájáról.
Rengeteg versenyző érkezett a pályáinkra, ez volt a célunk és a várossal is közösen, hogy még továbbfejlesztettük a pálya minőségét. Van egy sportolónk, aki Rozsenics Gábor, aki esélyes a londoni olimpiára, úgyhogy a szövetség kapitánya Nyikos Tivadarral együtt azon dolgozik a klub, hogy újra legyen olimpikon, ennek ellenére Magyarországon.
A nem olimpiai sportágakban kiemelkedő eredményt elért sportolókat köszöntötték az önkormányzati minisztériumban.
Rádióamatőrök, motorosok, karatézók, kickboxosok, vitorlázók, fogadhajtók vagy sárkányhajósok ritkán vannak reflektorfényben. Török Ottótól, az önkormányzati minisztérium sportszakállamtitkárától átvett elismerésük éppen ezért nem csak nekik, hanem sportáguknak is fontos.
Ez egy elég komoly sport, tehát ennek egy komoly hagyománya van, igaz, hogy a Távol-Keleten, de egyre komolyabban veszük itt is már Magyarországon, mint az mutatja, hogy most már az előző világbajnokságon is, meg a tavalyi világbajnokságon is több aranyérmet tudtunk nyerni.
A BSI Balaton Szupermaraton második napján ragyogó napsütésben, de kissé szeles időben indult el a félezres futómezőny a Fonyód-Szigliget között kijelölt majd 53 kilométeres távon. Ez a szakasz a négy napos verseny leghosszabb etapja, amely alaposan próbára tette a futókat. Ráadásul a szigligeti várdombon kijelölt célhoz még egy meredek kaptatón is fel kellett futni. A leggyorsabban most is Fajfrik Zoltán ért célba. Tartja egyéni első helyét Makai Viktória is, ahogy a váltóknál sem változott a sorrend. A férfi csapatok közül a TTT HS-et Tigrisei, a nőknél pedig a Szondis hölgyek állnak továbbra is az élen. Szombaton 43 kilométer vár a futókra, amit a Maratonplusz keretében önálló versenyszemként is lehet majd teljesíteni.
Végeredménye labdarúgó Soproni Ligából Újpest-Debrecen 2-0, holnap reggel Egri Viktor újpesti gólokkal is várjon neked. Gabi?
Olivér, köszönjük szépen, jön az időjárás jelentés a részletek Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Napok óta nem sokat változott az időjárási helyzet egész Európában. Hozzánk több hullámban nedves levegő érkezett, emiatt késő téli változékony idő alakult ki a Kárpát-medencében, futó hózáporokkal, ma például a főváros délkeleti részén még gyenge hózivatart is észleltek. Azonban a hideg levegő utánpótlása lassan megszűnik, ami eddig északkelet felől áramlott a Kárpát-medence fölé. Holnap napközben dél-kelet-európában egy mediterrán ciklon mélyül ki. Ennek melegfronti szakasza eléri a Kárpát-medencét, de számottevő időjárás változást nem fog okozni nálunk, ugyanis csak a felhőzet növekszik meg a déli területek fölött. A hideg levegő utánpótlása tehát megszűnik a Kárpát-medencében, mint ahogy azt említettem, de Nyugat-Európa fölött, ahol eddig tombolt a tavasz, már egy kicsit hűvösebb levegő áramlik oda. Franciaországban holnap 15 fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet, messze délnyugaton lesz 20 fok feletti csúcshőmérséklet, egészen az Ibériai félsziget délnyugati részén lehet erre számítani. Nálunk az előttünk álló éjszakán, tehát északkelet felől lassan csökken, illetve felszakadozik a felhőzet. Legtovább, illetve legtöbb felhő a nyugati, délnyugati területeken valószínű, és itt körülbelül éjfélig lehet számítani futó hózáporokra. Általában 0 és mínusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derültebb, szélvédett fagyzugos helyeken ennél egy picit hidegebb is lehet. Holnap napközben kettősség lesz a Kárpát-medence időjárására jellemző, ugyanis az északi területek fölött a nappali gomoly felhőképződés valószínű, de csapadék nem várható. Délen, délkeleten ugyanakkor a melegfronti felhőzet hatására megnövekszik a felhőzet, és egészen lent délvidéken lehet számítani kisebb esőre, záporesőre napközben. Nálunk a Dunántúlon és megnövekszik a felhőzet, elsősorban fátyol felhők lesznek a déli területek fölött, északon több lesz a napsütés, és a Dunántúl nyugati részén továbbra is erős lökések kísérik az északi szelet. A Dunától keletre is sok felé lesz erős széllökés, elsősorban az Alföldön, és az északkeleti ország részben valószínű a legtöbb napsütés, csapadék nem várható. A folytatásban vasárnap és hétfőn is felhőátvonulások lesznek, ezekből csak szorványosan valószínűleg záporok, a hegyekben esetleg hózáporok. Kedden ismét megnövekszik észak-északnyugat felől a felhőzet, és egyre több felé valószínű eső, záporeső. A hajnali órákban lassan mérséklődik a lehűlés, és a napközben is egy picit enyhébb idő várható. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Gyors kölcsön, a Nemzetközi Valuta Alap kétszer több pénzből segíthet a bajba jutott országoknak. Nem az adótervekre, a szakszervezetek és a munkaadók is elutasították a kormány elképzeléseit. Civilekre lőttek, izraeli katonák ellen követel vizsgálatot több emberjogi szervezet. Itt az M2-n kezdődik a beugró, híradó az M1-en lesz az estében, 10 óra után várom Önöket.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Szép estét, viszontlátásra!
Szeretet, szolgálat. 20 éve a kicsikért és a nagyokért. Önökkel együtt a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat. Köszönjük támogatását és kérjük továbbra is. Hozzon egy kézzel vart szívet a máltai pontokra.
Az ördögi körből nincs kiszállás.
Ki maga, hogy így ismeri a jövőt?
Ez a végzet, Nolan.
Megmondhatod, ha megint álmodtál.
Hány véletlen után lehet azt mondani, hogy ez már nem véletlen?
Tudja, néha nagyon jó érzés, hogy nem tartozom a családjához.
Nem mentheti meg őket más, ők az én halottaim.
Kérem, válassza ki az áldozatát.
David Nolan. Ma este az M2-n. Imádkozz, hogy ne rólad álmodjon.
kell leülni? Hogy kell visszahozni a labdát? És pacsit is tudok adni. De azt nem tudom, miért kerültem ide. Azt viszont tudom, hogy jó kutya vagyok, és csak egy otthonra vágyom. Bármely Pedigree eledel vásárlásával ön segít a menhelyen élő kutyáknak szerető otthonra találni. Pedigree örökbefogadási program. Segítsünk együtt a kutyákon.
Nálunk egy klik több, mint internet. 2 óránként webkiradó. Videótár. Egyedülálló archívok. Net TV. Delta. Kékfény. Panoráma. Élő közvetítés. Kultúra. Sport. www.mtv.hu. Egy klikbe tartozunk.